Esti Jazz óra
a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Lásd, csillagok.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Ez így kicsit tág, szűkítek, a glam rock világában fogunk kalandozni. Ez a 80-as, 90-es években elég sok mindent jelentett, hogyha csak a Scorpionsra gondolunk például. Na de hát volt egy jópofa magyar együttes is, sőt, van egy magyar együttes is, aki megpróbálkozott ezzel, és azóta is csinálják, a Disco Express, és az egyik tag, az alapító, Kalácska Gábor itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek, és már is kijavítanálok, mert nincs Disco Express igaziból. Ugye 2011 óta ilyen különleges alkalmakra állunk össze, mondjuk itt a 4-5 évente, de a legutolsó koncert az 10 éve volt, az 2016-ban, és azóta igazából így szétszélett mindenki. Úgyhogy most egy nagyon különleges alkalom az, hogy újra van, mert végülis van, de hogy ez januártól van, és egészen május 23-án.
És pont ez lett volna a kérdés, az egyik kérdés a sok közül, hogy 1996 óta eltelt 30 év is, akkor ott azért egy csomó bulit csináltatok, belföldön, külföldön, mindenfelé, meg jelentek meg különböző dalok, meg albumok, stb. És most lesz majd nem sokára egy koncert. Tehát, hogy kicsit úgy működtök, mint az R.E.M., hogy igazából mindig volt, de voltak ilyen, nem tudom, hosszabb 7-8-10 éves megszakítások? Most, akkor hogy vagyunk ezzel?
Igen, ez egy tök jó kérdés. Ennek is nagyon sok megközelítésű lehetősége van. Ugye alapvetően ez a zenekar 96-ban azért jött létre, mert mi mindannyian rockzenét csináltunk különböző zenekarokban, különböző városokban, jellemzően Borsod megyében, de ha visszaemlékszel 96-ra, akkor azt egy valamit nem lehet, a cseh élőzenét meg rockzenét. És nem akarok bántani senkit, mert egyébként tök jóba vagyok azokkal, akiket mindig felszoktam hozni, de hogy Soho Party, mit tudom én, TNT, ezek mentek, tudod, akkoriba, és akkor jött be a playback, és ugye mi egy kiugrási utat láttunk, vagy hát egy ötletünk volt erre, hogy lehetne ezt megoldani, hogy csináljunk diszkó feldolgozásokat rockzenében, mert azt majd biztos, majd lehet koncertezni. És igaziból nem is nagyon gondoltunk tovább, mint sem arra, hogy akkor majd mi fogunk tudni koncertezni. És ez tökéletesen bejött egyébként ez a terv, Mert ugye az történt, hogy először Miskolcon elkezdtünk játszani mindenféle kisebb klubokban, ott nagyon gyorsan elkezdtek ilyen teltházasok lenni a bulik, meg hogy ilyen délután 5-kor kellett kaput zárni, meg nem tudom ilyen ezek. És aztán bejutottunk az egyetemi közegbe, és az egyetemi közeg, hát ennek aztán tudod 97-ben, 8-ba, tehát hogy kb. A mi kortársaink, akik Sabrina, Sissi Kecs, ilyeneket játszottunk, Modern Talking, akkor az Olasz Disco, Gazebo, tudod ezeket.
I like Chopin, hello.
Igen. Ezeket. Ultravox, tehát hogy tényleg ezt a, meg hát Neoton Family, az Zoltán Erika, tudod a magyar megfelelőket. És ezzel bejutottunk az egyetemi közegbe, na hát azt gondolhatod. Tehát az onnantól kezdve Miskolc, Debrecen, Szolnok, ahol főiskola egyetem volt, és ilyen főiskolai egyetemi bulik, oda mindenhova, és hát voltak olyanok, hogy játszott zenekar a nagy színpadon, és mi meg a kis színpadon, és ők abba hagyták a koncertet, mert átjött a közönség minket nézni. Tehát, hogy megérkeztek kordáig, és tudod, nem volt senki a nagy színpadon, és bejöttek, és megnéztek minket, és ott integetett hátulról Klári néni, mert játszottuk a Mamma Mariát. Szóval, hogy innen indult a sztori, és aztán ez nőtte ki magát, nyilván ebből lettek saját lemezek, meg tényleg voltunk külföldön, meg van egy csomó vetület ennek, de inkább a másik fele az, ami érdekes, amit mondasz, hogy ez azért megmaradt mindig egy olyan baráti társaságnak, hogy ez a zenekar akkor is van, ha nincs. Tehát, hogy mi, ahogy mondtam, ugye 10 éve így szétszélettünk, gyakorlatilag mindenki élte az életét, de ettől függetlenül mi napi kapcsolatban voltunk. Tehát az, hogy vagy ha nem is napi kapcsolatban, de valakit felhívtam fél év után, és úgy beszéltünk, mintha 6 perc telt volna, nem 6 hónap.
Erről a baráti kapcsolatról, meg a különböző változásokról, meg kisebb-nagyobb balhékról, amik voltak, majd beszélünk, hogy egyáltalán nevezhetem ezt balhénak, amikor tagokat kellett cserélni az együttesben, viszont miért pont a glam rock, amit választottatok? Alapvetően rock típusú pasasok, fazonok vagytok, akik benne vannak az együttesben, és a 80-as, 90-es években a glam rock, hogy arra gondolok, hogy Meatloaf, meg Scorpions már említettem, az nagyon tarolt. Magyarországon a 90-es években a pop zene, mint ahogy említetted, igen, playback, fél playback, vagy élő zenekarok előadásoknak a korszakát éltük. Ti hogy találtatok rá a glam rockra? Te Meatloaf rajongó voltál?
Nem, az nem voltam soha, de a Kiss-t nagyon szerettem például, és ugye nekünk életkori sajátosságunk az, hogy mi hát ilyen 74, 73 és 75 között született a zenekartagoknak a jó része. Tehát, hogy nekünk az ilyen 10-11-12 éves korunk, mondjuk 85-86-87, tudod. Tehát bejött a Europe, Final Countdown, hát az, atya úristen. És ők ugye gyakorlatilag egy ilyen félig hard rock, félig glam rock, ugye ugyanez Amerikában a Bon Jovi, és akkor onnantól kezdve jöttek a Red, a Poison, a Motley Crue.
Mondjuk, hogy kevésbé nevezném glam rocknak. Melyiket? A Motley Crue-t.
Hát abban az időben, 87-88-89-ben Girls lemez, meg a Dr. Feelgood.
Jó, oké. Okay.
De a lényeg az, hogy pont ahogy ezek így jöttek, ugye azzal párhuzamosan indult el egy nyitás. Tehát, hogyha most ilyen nagyon poptörténelmet akarunk, akkor ugye 87-88-ban már volt a tévében az M1-en a Rock Studio, azt hiszem, amit a Geszti meg a Feró vezetett. Aerosmith, akkor láttam először életemben a Love in the Elevator-t, mert ugye a Gesztinél ilyenek mentek, meg a Ragdoll-t. De ez vicces, mert ugye annyira meg nem volt még kinyitva a világ, hogy én a Ragdoll-t úgy ismertem, nem tudom, 5 évig, amíg meg nem lehetett venni lemezet, hogy a szólónál az lehalkult, tudod. És akkor az nekem fel volt véve, kazettára azt hallgattam, és hogy igaziból innen indult, tehát hogy ugye, ahogy mondtam, én alapvetően barcikai vagyok, a többiek meg miskolciak, de hogy mi gyerekkorunkban egymástól tök függetlenül ezeket a zenéket szerettük. És aztán találkoztunk 91-92 körül, hát az egy óriási, ezt most így nagyon nehéz elképzelni, hogy az milyen változást hozott a zenei életbe, de hogy akkor mi már mindannyian zenéltünk, amatőrebb zenekarokba. De az azt jelentette, hogy 91-ben minden héten volt valami tehetségkutató az országban amatőr zenekaroknak. És akkor Turkevétől kezdve a nem tudom ilyen kis városokba tudtál menni, és ott találkoztál különböző emberekkel. És akkor az volt, hogy Ózd mellett Arlón például egy fesztivál, és akkor az akkori Ramses zenekar, akik most ugye a Hooligans, tehát a Tóth Tibi, Csipa, Andy, jöttek le, és mutatta a Tibi, hogy úristen, szagassátok meg, Mr. Big, mekkora király zene, és mutatta a Tubi videót, tudod. És akkor ez egy kétnapos fesztivál volt, hát voltunk 16-17 évesek, tudod, mindenki ott aludt sátorba, nem tudom, akármi, és két napon keresztül hallgattuk a Tubi videót, ami a B oldal utolsó dala volt, ezt meghallgattuk, fordítottuk, A oldal, első dal, meghallgattuk, fordítottuk. És ez két napon keresztül lenne. Tehát, hogy akkoriban nagyon ment ez a zene. És aztán ugye később meg bejöttek azok a 70-es évek beli zenekarok, amiket egyébként szerettél, csak nem tudtad, hogy szereted őket. Mondjuk a Sweet. Ugye, mert a Kokót azt mindenki ismeri, tudod, vagy a Funny Funny, tehát azok a dalok, amik egyébként mentek már Magyarországon a rádióba, csak se nem tudtad, hogy ez glam rock, sem, meg nem tudtad, hogy ez a Sweet. Úgyhogy nagyjából ezek voltak a gyökerek, és akkor amikor 96-ban ugye megalakítottuk ezt, mármint a Disco Express-t, akkor az volt, hogy jó, zenélünk, tök jó, de valami legyen még. És akkor mindenkinek ez volt az ötlete, hogy hát akkor nézzünk ki úgy, mint a Kiss, de aztán rájöttünk, hogy ez nem lesz jó, mert a maszk az nagyon... De hogy mindenképpen legyen smink, meg ugye ezek a felfújt ruhák, és akkor gyakorlatilag így jött ez a sztori, és aztán nem nagyon kellett ebből gondolkodni, amikor elkezdtünk saját dalokat írni, mert kb. Ez jött ki belőle.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Disco Express nevű együttes egyik alapítója, tagja, mi nevel Lén Rádiós szakember, műsorvezető Kalácska Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Keresem, hogy hol a kijárat, nem kellett gyorsan kivágtak, de miért van minden este ez? Ez tényleg engem jellemez. Csak folyt az orromban. Szerintem most rohadtam be bele a vesztembe. Sokszor csak magamban nevetek, rajtam meg sokszor a gyerekek. Lehet, hogy az élet a mostoha, vagy tényleg én vagyok az ostoba. Magam sem értem egészen, egyszer majd jó lesz, remélem. Hiszek a mesét. Féltened. Hiába estem, felkeltem, mit tehetnék a helyzetben? Ezzel nem foglalkozok, magamra mosolyt rajzolok. Egy kérdés fúrja a lelkemet, hogy meddig maradunk gyermekek. Féltened. Harcolok hóban, esőben, hogy a sárkányt végen legyőzzem. Enyém lesz a királyság és a királylány. Bárhogy szeretném, nincsen szerencsém, mégsem adok fel olyan könyvét.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Úgy elmennék, ha mehetnék, ha szabad madár lehetnék. Szabad madár nem lehetek, rózsám hozzád nem mehetek.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Disco Express egyik alapítója, tagja mindemellé, rádiós szakember, műsorvezető Kalácska Gábor ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Én is köszönöm, hogy itt lehetem.
Az imént visszakalandoztunk kicsit az időben, hát egy ilyen 30-35 évet ugrottunk vissza, elmeséltet, hogy hogy hoztátok létre a Disco Express-t, a glam rockról beszélgettünk egy kicsit, és hogyha még inkább visszamegyünk, a Kazincz Barcikai srác, aki 1974 óta itt-ott mindenféle rádiókban mindenféle dolgokat is csinál, egyáltalán hogy került közel a zenéhez? Te hogy lettél zenész, Gábor?
Hát én hamarabb voltam zenész, mint rádiós, sőt, igaziból a rádiózást azt én a zenének köszönhetem. Hát nem tudom, hogy kerültem. Hát nyilván zenét hallgattam, meg egyébként rádió műsorokat csináltam otthon, tudod, Szalagos Magnóval, mint mindenki a korosztályunkból természetesen. És az én első saját zenekarom, az Kazincz Barcikán a panelház alatti garázsban próbált. Ezúton is elnézést kérek mindenkitől így 35 év elteltével, de hogy gyakorlatilag onnan alakult. És aztán különböző barcikai zenekarok jöttek, és volt olyan, amivel egyébként, mit tudom én, eljutottunk a Ki mit tud utolsó rostájáig, már a tévé előtt, meg nem tudom, ilyesmi. És épp egy akkori zenekarommal próbáltunk, amikor szólt a dobos, hogy lesz Barcikán rádió, hallottátok-e? És mondtam, hogy nem, de tök jó. Mondta, hogy őt hívták, mert az egyik haverjának szólt valaki, és akkor úgy hívták, hogy menjen el technikusnak. És hogy menjek már én el vele, mert én vagyok az énekes, tehát én jobban tudok dumálni, mint ő, és akkor legyek én ott a műsorvezető. Mondtam, hogy jó, hát úgyse csinálunk semmit, vége van a próbának. És akkor elmentem, és ott szóltak, hogy hát ha van kedved, akkor maradj. Úgyhogy az én rádiós karrierem is tulajdonképpen a zenekarnak köszönhető. De abban az időben nagyjából szerintem mindenki zenél. Tehát én azt mondtam még egy 10-15 évvel ezelőtt is, ha erről beszélgettünk, hogy minden, a mi korosztályunkból minden rendes magyar gyereknek 10 és 18 éves korában volt egy rockzenekara. Legfeljebb nem jutottak el odáig, hogy hangszerük is legyen, tudod? De hogy matekórán 6-ba tervezgetted, meg logót rajzoltál, meg nem tudom, azt tuti.
Telt múlt az idő, elkezdted ott Kazincz Barcikán, aztán mindenféle ilyen tanulmányokat hajtottál végre, de hogy te annyira belekeveredtél, és most nem elsősorban arról beszélek, hogy a zenei világban, hanem a rádiós szakmában, hogy azért elég sok helyen megfordultál. Most egy-két ma már nem létező rádiót említek, tehát hogy aki énekesként bekerül műsorvezetőnek a Kazincz Barcikai rádióba, az utána majd úgy folytatja, hogy akkor a már nem létező Neo FM-ben elég fontos pozícióban van, a Juventus rádióban elég fontos pozícióban van. Azért ezeket úgy nem teszik le az ember elé, ahhoz tenni kell valami.
Hát nyilván, most lehetne árszerénynek lenni, de én azt szoktam mondani, hogy ahhoz kell szerencse, hogy egyszer valami, tudod, működjön az életben. Kétszer-háromszor megcsinálni, az nyilván több. És amit kihagytál, és amire én a legbüszkébb vagyok egyébként, az a Sláger Rádió volt. És ugye az a Sláger Rádió, ami a Atya Úristen...
Sláger Rádió!
Az, igen, tehát ami 2009-ig működött. Hát igen, ez is valahogy én, ha most rólam beszélgetünk, akkor én úgy szoktam meghatározni magam, hogy valami közel legyen a zenéhez, tudod. Tehát az is jó, ha beszélgetünk róla, mint most. Az se baj, ha nem feltétlenül mit csináljuk, de nyilván valami kapcsolódás, vagy valami közel legyen a zenéhez, és érdekes egyébként ez a dolog, mert valahogy az én életemben ez mindig jelen van. Tehát most is van rádió, most nyilván nem fogom elmondani, hogy mi, saját, online egyébként, és ez csak azért van leginkább, ez nem egy üzleti vállalkozás, hanem mert hogy az ember ezt nem tudja elengedni, tudod. Tehát így pöröksz rajta, hogy hú, akkor mi lenne, hogyha. Most is pörgetek a fejembe 3-4 variációt, hogyha ezt kéne, vagy azt kéne, csak akkor ott csinálnám. De ugyanígy, amikor meg mondjuk csak rádióztam, és nem volt zenekar, akkor is volt mindig valami közöm. Tehát, hogy volt, hogy a Paddy and the Rats-nek, aki ugye tőlünk két tag ment oda, a basszusgitáros meg a gitáros, én csináltam a social médiáját. És ezek ilyen baráti szívességek voltak, tudod.
Még mielőtt visszatérünk a Disco Expressre, kicsit maradjunk a 90-es, 2000-es évek rádiós világában, ami a magyar rádiózás hőskora volt egyébként.
Hát a kereskedelmi
rádiózás hőskora volt. Szóval, hogy jó magam is kb. Hasonló pályát jártam be, nekem Debrecenből kellett ugranom egy nagyot Budapestre.
Hát, egy másik jó műhely volt a Debrecen, azt sorolhatnánk, hogy...
Szóval, hogy a kérdés arra vonatkozik, hogy ott hagyni valamit és bekerülni valamibe, ami egyébként egyébként Budapesten, és akkor még nagyon úgy tekintettünk a budapesti rádiós szakmára, mi vidéki rádiósok, hogy hát oda nem lehet bekerülni. Neked hogy történt a nagyugrás? Hogy tudtál bekerülni az említett bármelyik rádióba Kazincz Barcikáról?
Hát igaziból én úgy jöttem, hogy Budapestre, hogy hát nem tudom, próbálom nem annyira filmszerűen elmesélni, de az is ez volt igaziból. Aha. Én egyszerűen Budapestre költöztem, aha, tök más okok miatt, 2006-ban, és az történt, hogy keresgettem mindenféle budapesti rádióba állást. Aha. De nem nagyon. Tehát, hogy itt ennyi, mert tudod, ahol üresedés van, oda lehet menni, meg stb. És akkor az volt, hogy én így mondtam magamban, hogy hát lehet, hogy nekem akkor ez ennyi volt. Uh-huh. És elkezdtem dolgozni mindenféle helyeken, de azt úgy képzeld el, hogy autóalkatrész raktárba dolgoztam, mint raktáros, meg fodrászatban, mint recepciós, meg ilyenek. Ugyanis az történt, hogy a Slágernek a programigazgatója, Bolla Zsoltnak hívták, róla is beszéltünk sajnos, meg már, mert már nincs közöttünk, ő felhívott, mondta, hogy hát megkapta az önéletrajzom, és hát ez tök jó, de hogy akkor beszélgessünk, és akkor mondta, hogy lesz majd egy lehetőség, uh-huh, de hogy ez heti egy műsor hajnali 4 és 5 között. És akkor mondtam, hogy oké. Okay. És letettük a telefont. Mondta, hogy akkor menjek be, beszélj meg, letettük a telefont, és akkor így mondtam, hogy akkor most én nem keresek másik, aha, lehetőséget, amíg ez nem derül ki, hogy igen vagy nem, mert hogy az, hát ha említetted, hogy a budapesti rádiók, de hogy a budapesti rádiók közül is tudod, a Danubius, meg a Sláger. Igen. Ez volt a két leg-leg-leg. És hát ez elhúzódott így egy, mit tudom én, egy hónapig majdnem, hogy aha, akkor demo műsor, meg az, meg nem tudom, meg még egyet, meg akkor már menjek be műsort vezetni, azt is nézzük meg, de még akkor mindig nem fixáltuk le, meg nem tudom. És végül úgy jött össze, hogy ilyen tök szerencsés sorozatok által, hogy akkor mondta, hogy jó, akkor azt kezdjük el, de nyugodtan vállaljak máshol is munkát, másik rádióba, és akkor egy másik rádió az meg közben, az meg elhalt, de aztán akinek a váltója voltam, az elment szülni, úgyhogy így hát adta magát a lehetőség. Igaziból maga a bekerülés az egy ilyen szerencsés dolog volt, ott megmaradni, tudod, az volt egy olyan dolog, hogy azzal élni a bizalommal, és hogy igaziból ugye azért volt egyébként jó, én azt szoktam mindig mondani, hogy nekem ott újra kezdődött az egész pályám, tehát én újra tanultam a rádiózást. Egyrészt nyilván azért, mert hogy az amerikai tudást megszerezni, zenét is szerkesztettem, meg műsort is vezettem ott, tehát hogy mi alapján mit, hogy csinálok, stb., az egy tök nagy tanulópénz volt. Másrészt, hogy nekem a műsorom, az ugye hajnal 4 és 5 között volt, és az egy 55 perces beszélgetés volt. Tehát, hogy én beültem élőben, mondtam, hogy akkor ma arról fogunk beszélgetni, hogy miért válnak el a magyarok, szóljatok hozzá. És ha nem szóltak hozzá, akkor 55 percig kellett beszélnem. De szerencsére nem volt olyan, mert nagyon hamar megtanultam, hogy azt hogy kell csinálni, hogy felhívjanak, beszélgessünk, tudod, stb. Stb. De hogy ez egy ilyen baromi jó sztori volt, de emellett legalább ugyanolyan fontos szerintem az, amit te is mondtál, hogy te Debrecenből jöttél, én Barcikároztam, Miskolcon is dolgoztam nyilván, hogy ezekben a vidéki műhelyekben, akkor, amikor ugye indult a rádiózás, akkor gyakorlatilag mi, mert szerintem te nevedben is mondhatom, mi autodidakta módon tanultunk meg úgy rádiózni, hogy ott belefért az, hogy te valamit nem jól csináltál. Uh-huh. És ha valamit nem jól csináltál, akkor a közönség azonnal visszajelzett, hogy ezt soha többé, tehát, hogy akár betelefonáltak, vagy, és mondták szépen, vagy csúnyán, hogy akkor mit ne, és hogy ne. És ez az, ami szerintem a 2000-es évek közepétől így kikopott. Mert ugye minél komolyabban ment ez a sztori, meg minél komolyabbak voltak a cégek, annál kevésbé volt a hibázásnak a lehetősége benne abban, hogy az ember adásba kerüljön, csináljon valamit, és ott ezt visszakapja. És szerintem a mi generációnak ez egy baromi nagy szerencséje, hogy mire mi oda jutottunk, tehát mondjuk akkor én magamról beszélek, mire én 2006-ba bejutottam a Sláger Rádióba, akkor én egy csomó dolgot tudtam, hogy mit ne, mit semmiképpen ne.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Kalácska Gábor, zenész, rádiós, szakember. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Milyen lárma, milyen vigadalom! We'll be right back.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kalácska Gábor, zenész, rádiós szakember ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, eló.
Örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, és mi már dolgoztunk együtt egy-két helyen, nem rádióban egyébként, hanem mindenféle egyéb helyeken. De hogy téged egyébként a szakmában kalácsoznak, kiragasztotta ezt rád? Az még Barcikáról jön, vagy Miskolcról már, vagy itt Budapesten kaptad?
Nem, hát ez ilyen gyerekkori.
Igen?
Aha, de hívtak nagyon sokféleképpen másképpen is, de valahogy mit tudom. Hát nyilván a nevemből ugye adódóan, és akkor ennek különböző változatai voltak már gyerekkoromban is, de tudom, ez így maradt. De hát ez ilyen gyerekkortól.
Na és akkor, ha már a nevekről beszélünk, akkor térjünk vissza gyorsan a zenéhez, és akkor egy női nevet hozzunk be. Kalácska Gábor, énekes Betty.
Igen. Betty Monroe, egészen pontosan. Ugye? Ennek az az oka nyilván, hogy ugye akkor visszatérve ezekre a glam rock zenekarokra, amikről már itt beszéltünk hosszasan, hogy ott mindenkinek művész neve van, tudod. Tehát a Nicky Six, és mit tudom én, valamilyen, most eszembe se jut az eredeti neve, de hogy nem Nicky Six, tudod, vagy a nem tudom, és hogy nyilván az volt, hogy akkor egyébként akkor legyen ez, meg ugye az volt a Disco Express elején, hogy mindenkinek megvolt a karaktere. Uh-huh. És hogy az a karakter, aki színpadra lép, az nem feltétlenül az, aki egyébként az az ember, aki lejön a színpadról. Az én esetemben meg ugye az már azért is vicces volt, mert én már mire elindult a zenekar komolyabban, tehát említettem ezeket az egyetemi dolgokat, addigra én már programigazgató voltam Miskolcon, tehát ez vicces lett volna, tudod, úgy.
Az a Rádió Gaga?
Ott még nem, a Non-Stop Rádióban, de igen, és a Rádió Gaga is aztán. De hogy vicces lett volna úgy tárgyalni mondjuk akár egy zenekarral, vagy bárkivel, érted, hogy most akkor én vagyok a rúzsozott srác. Úgyhogy ez így minden mindennel összevágott. Hát aztán nyilván az meg, hogy egyébként miért női név, az meg egy másik aspektusa a dolognak, hogy azért mi igazi kretének vagyunk, tehát hogy nálunk az, hogy mi dalszöveget írjunk, az egy általában az volt, hogy ugye basszusgitárosunkkal írtuk ketten a dalszövegeket rendszerint, ez úgy nézett ki, hogy elmentünk valahova, és akkor hát ez most nem fog menni, és akkor elkezdtünk sörözni, és annak mindig nagyon csúnya vége lett, és elkészültek a dalszövegek, és akkor másnap megnéztük, hogy mi a vállalatlan belőle, és azokat átírkált. De hogy ugye Mamma Mariának a dalszövege az úgy született, hogy ott az volt meg sokáig, hogy szomszédomban lakik egy bajuszos férfi, hogy ez mindenképpen legyen benne. A bajuszos férfi, és mindegyik gyakorlatilag mindegyiknek van egy ilyen poén része, csak hát nyilván hát ez, hogy akkor ha név, művésznév, akkor női név. És akkor mindenkinek, vagy hát majdnem mindenkinek ugye női név a zenekarban, meg mit tudom, párizsi özvegy, ilyen karakterek, meg nem tudom, tehát hogy ebbe azért ez benne van. És a dalszövegek, azok meg ilyen South Park keménységű
és
viccek.
Pont ez lett volna a következő kérdés, hogy a 90-es évek végéről beszélünk, és még a 2000-es években is azért még lehetett látni. Például, hogy behozzam a világ egyik legnagyobb utazó cirkuszát, vagy legnagyobb utazó cirkuszát, még a Forma 1-es autókon is másfajta, nem tudom, reklámok voltak még a 90-es években. Arnold Schwarzenegger film előkerül a 80-as évek végéről, 90-es évekből, olyan szöveg van benne, amit az elmúlt 10-15-20 évben nem nagyon hallunk. Rengeteget változott a világ. A ti szövegvilágotok, előadásmódotok nem biztos, hogy manapság PC egyébként.
Hát az biztos, hogy nem. Hát én nem is tudom, mikor... Ja igen, januárban kezdtük el újra a koncertet, és akkor írtam ki, hogy amire büszke vagyok, az, hogy mára gyakorlatilag mindenkinek vállalhatatlanná váltak a szövegei. Tehát politikai meggyőződéstől, vallási meggyőződéstől, világnézettől, mindentől függetlenül biztos, hogy van egy-két sor, amire mindenki nem felsziszan, ezt nem lehet előadni. És ha belegondolsz, tényleg azért jó párhuzam a South Park, mert ha abból megnézel egy részt, tehát hogy ott aztán mindenkinek neki mentek. És mi is úgy írtuk a szövegeket, tudod, hogy nem az volt a cél egyébként, hogy ebből botrány legyen, vagy bármi ilyesmi, hanem az volt a cél, hogy elképzeltünk egy poént, ami számunkra vicces volt, mondjuk a bajuszos férfi, hogy, de nem is az, hogy egy férfinak bajusza van, hanem hogy ezt így meghallod a rádióba, hogy szomszédunkban lakik egy bajuszos férfi, hát ezt tudod? Miközben 34-szer megy le a különböző dalokba, hogy ne törd össze a szíve, meg gyere vissza hozzám, kedvesem, meg nem tudom. És ezekből a sorokból, vagy dalcímekből, vagy nem tudom, ezekből lettek a szövegek. De például van a második... A második lemezen egy dal, az a cím, hogy Lány a WC-n, az kifejezetten az azért lett a Lány a WC-n, mert hogy ott meg az volt, hogy azon röhögtünk, hogy képzeld el, hogy ez a dal, ez egy kis lemez, és egyszer csak látod, hogy megy fel a Mahasz listán, és ott van, hogy mit tudom én, első a nem tudom, Zsédenyi Adrián, nem tudom, Végtelen szerelem, nem tudom, harmadik Disco Express Lány a WC-n, tudod. És hogy igaziból ezekből indultunk ki, de hogy soha nem, tehát hogy nem volt az cél, hogy botrányt csináljunk, de soha nem is volt az, hogy visszafogtuk magunkat bármi miatt. Tehát, hogy olyan nem volt, hogy figyelj, te, ez erős lesz. És az még csak egy gondolat erejéig, hogy mennyire más volt a világ 2000-ben. Ugye pont a Rádió Gagában dolgoztam, és akkor az ottani a tulaj, aki nagyon szerette a zenekart, és ő minden rádiós bulin játszottunk, mert ő ragaszkodott hozzá, hogy játszunk, és akkor kijött a Számcsengő című dal, az ugye karácsonyi dal volt 2001-ben, ami hát arról szól, hogy a télapó egy alkoholista fráter, és már nem foglalkozik a gyerekekkel, hanem inkább bulizik, meg rockzenekart alapít, meg ilyenek, és akkor ezt elindították, nem tudom, november 5-én, és azonnal telefon, másnap tudod, hogy a gyerekek hallgatják a műsort, és nem tudom, és akkor jött a tulajt, kérte az ember. Ugye ez az, amiről beszélünk, tehát hogy akkor még ilyen szinten működtek. És akkor jött a tulaj, meghallgattam. Igen, hallottuk. Igen, én így álltam mellett, tudod, már sápadtam, mondom, még engem is kirúgnak, nem tudom mi lesz. Lerakta a telefont, azt mondta, még jobban nyomjuk. De más volt a világ nagyon.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kalácska Gábor, zenész, rádiós szakember, énekes. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Belegve várok, egy utca sarkon állok, hiába keresem, nem látom őt. Csak őt keresem én. Mikor jön már végre én felé? A városban élek, egyedül vagyok. Járom az utcákat, rá gondolom. Csak rá gondolok én, hogy szólítom majd a Oh,
Minden erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kalácska Gábor, zenész, rádiós szakember, énekes ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönjük, hogy itt lettek.
Na, akkor a zeneiség most újra központi szerepbe kerül az életedben, az életetekben, mert hogy a Disco Express most egy második utolsóra visszatér, vagy hogy történik ez?
Ez de jó kérdés megint, hogy igaziból az van, hogy ugye volt egy búcsúkoncert, amikor a zenekar befejezte. És én sokat gondolkoztam azon egyébként azóta is, hogy tudod, amikor van egy, tehát hogy aktív pályafutásból van egy búcsúkoncert, annak is van egy hangulata, nyilván, de az egy ilyen nagyon ilyen szomorkás, meg nehéz dolog azt felismerni, hogy akkor ezt most itt be kell fejezni. Uh-huh. És most én nyilván megint a saját nevünkbe beszéltek, de azt gondolom, hogy ez megint egy ilyen általánosság, hogy bárki nevében mondhatom, hogy az nem egy vidám dolog, amikor az ember rájön, hogy ebben a zenekarban ennyi volt. Uh-huh. Tehát azt ott ugyanúgy meg kell gyászolni, mint bármi más
az életben.
Abszolút így van. És hogy hiányzott ebből a részből az, hogy azért, aki most hallgatja ezt a műsort, az nagyjából már rájött szerintem, hogy ez a bulizásról szólt. Tehát, hogy itt mindig arról szólt ez a zenekar, és azért működött, amennyire működött, és azért elég jól működött. Azt hiszem, hogy tényleg eljött a közönség a koncertre, ott aztán kikapcsolódott, elengedett minden izét, és úgy ment haza, hogy és azok az emberek is, akik először látták a zenekart, mert lerángatta őket a barátjuk, barátnőjük, hogy gyere, izé, tudod, és akkor és jöttek oda, és azt nem gondoltam volna, úristen, hogy mennyire jó. Tehát, hogy mindig a buliról szólt, és valahogy hiányzott az a lezárás, tudod, vagy az elengedés, hogy azt mondjuk, hogy akkor még egy buli. Uh-huh. Egy utolsó buli, és ez lesz most szerintem, amikor eltelt, hát azóta ugye a búcsóta, az aktív búcsóta 15 év, de tényleg az utolsó koncert óta egy 10-es, és hogy itt két dolog van megint, az egyik az, hogy szerintem így megérett mindenkibe az a pillanat, hogy akkor ez legyen egy ilyen. A másik meg az, hogy ugye 50 évesek vagyunk már mindannyian, vagy már el is múltunk, és hogy már 10 év múlva nem. Tehát, hogy én nagyon becsülöm a Charlie-t, meg a Rolling Stones-t, meg a mindenkit, tudod? De én ezt a típusú zenét ezekkel a karakterekkel, ezzel a bulival, meg ezzel a showval, mert itt azért 50% volt a zene, meg 50% volt a szórakozás a koncerten, tehát a smink, a buli, a táncos, a nem tudom bármi. Tehát, hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy 60 évesen még ebből legyen valami.
Most viszont lesz 22-én a Dürer kertben lesz, tehát akkor az utolsó Disco Express. A 96 óta volt pár változás személyi fronton az együttesben. Most kik az együttes tagjai?
ez is nagyon jó sztori, mert egyébként egész sok volt. De volt egy mag, 6 ember, 7 ember, akik... Hát volt, amikor igen, volt, amikor nem, de úgy nagyjából, amikor a zenekarnak a legnagyobb sikerei voltak, akkor így együtt voltunk. És ebből a 7 emberből most 5 ott lesz. Uh-huh. Egy valaki, őt még próbáljuk fűzögetni, az énekesnőnket, de még mindig nem mondott igent, úgyhogy innen is üzenném Györke, hogyha hallgatod ezt, hogy még nem késő csatlakozni. Illetve van a dobosunk, aki pedig ő tavaly, hát tavaly volt egy fellángolás, hogy akkor kezdjük el szervezni a koncertet, amit ő nagyon lelkesen beleállt, mi meg egyébként vagyunk annyira lusták, hogy nem. És akkor annyira az okon vette ezt, hogy mondta, hogy akkor ő már ebben nem vesz részt, és ezt mi így elfogadtuk, mert ismerjük, hogy milyen, tehát, hogy jobb ez így mindenkinek szerintem. Tényleg, ha ő kimond valamit, akkor legalább 6 évig, akkor nem lehet ezzel kapcsolatban beszélni vele. Úgyhogy igaziból dobos fronton voltunk, uh-huh, voltunk meglőve, és nagyon gondolkoztunk, egyébként 6 vagy 7 dobos is volt a zenekarban, és akkor elkezdtük nézegetni, hogy akkor kit lehetne. De hát van, aki Los Angelesben lakik, van, aki évtizedek óta nem dobolt, tudod, azért az, uh-huh, úgy más, mint mondjuk énekelni pár dalt. De találtunk egy olyan megoldást, amit megint a véletlen hozott. Van a HírVR nevű zenekar, ők egy 20-25 évvel azért tőlünk fiatalabbak, és egyébként ők lesznek a koncerten a vendégek. Uh-huh. Azért, mert hogy ők nem is tagadják el, hogy az egyik zenei hatásuk az a Disco Express volt. És a dobosra ez olyannyira igaz, hogy a Tomi, az Antomi, aki egyébként egy nagyon jó dobos szerintem, most az egyik legjobb a fiatal generációban, neki az első koncertje az egy Disco Express koncert volt, ugyanis a szülei 10 éves korában eljöttek egy mezőkeresztesi koncertre, és mondták, hogy a Tomi tudja, aztán pont a száncsengőt talán, és hogy, hogy eldobolhatná velünk. És mondtuk, hogy hát hogyne. És akkor felhívtuk, ott eljátszott, de erről vannak fotók, meg videó, meg nem tudom, és az a lényeg, hogy a Tominak a karrierjébe ez egy ilyen tök nagy lökés volt. És akkor azt mondtuk, hogy, hogy ha már így kell lennie, hogy más dobossal kell dobolnunk, akkor ez a legjobb sztori szerintem, mert hát ő is volt Disco Express dobos, tehát tulajdonképpen a saját szabályainkat nem rúgtuk fel még akkor is, hogyha csak egyszer egy dalra, de hogy, hogy ugye itt már beszéltünk arról, hogy akkor most ez a zenekar mennyire volt, vagy mennyire nem volt. Nyilván ezt tudod, ez a pohár félig üres, vagy félig teli, tehát hogy lehetett volna ez sokkal nagyobb sztori, de, de, de szerintem ami miatt nem lett, az az, hogy mi soha nem tudtuk ezt karrierszerűen művelni, és pont ez az érzés, hogy, hogy ez mindig egy buli volt nekünk is, nem csak a közönségnek, ez volt az, ami miatt így megállt a zenekar, de emiatt tök jó érzés erre visszatekinteni. Viszont azt mondani, vagy azt megélni, hogy, hogy itt vannak emberek, akiknek az életére ez hatással volt, és ez egy pozitív hatással volt, ez szerintem egy tök jó zárszó így a, az utolsó koncerten.
Legeslegutolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Ez pedig az, hogy 30 éves az együttes, 1996-ban alakult. Elmondtad, hogy milyen utat jártatok be, hogy néha működött, néha nem működött, most visszatértek egy utolsóra. Átírtátok a dalokat, csináltatok belőle glam rockot, az akkori slágerekből megszülettek a saját dalok. Viszont az elmúlt 10 évben, és amióta az utolsó megvolt, ami lesz majd tehát jövő hónap 22-én, azóta is születtek ám olyan ikonikus dolog, amiket nyilván át lehetne alakítani. És akkor a setlist, a playlist, amit játszotok. Ami már megszületett az elmúlt 30 évben bármikor, azokat veszitek elő, vagy esetleg, hogyha már úgyis összeültetek, akkor született egy-két új dal. Akár átdolgozás, akár vadi új.
Hú, ez is minden igaz ebből, amiket most elmondtam. Az a helyzet, hogy a setlist az egy best of műsor lesz. Ez az egész koncert, ez tényleg arról szól, hogy, hogy azok az emberek, akik voltak valaha Disco Express koncerten, és jól érezték magukat, azok egy utolsót tudjanak velünk bulizni. Nekik is kommunikálunk, tehát mi nem akarunk ebből zenei karriert építeni, vagy bármi ilyesmit. Úgyhogy ez egy best of műsor lesz, abszolút. Tehát azok a dalok lesznek, amik annak idején jók voltak a koncerteken, és imádta őket a közönség. Nem is mindegyik lemezes, van olyan, amit egyébként koncerten játszottunk, és nem kihagyhatatlan a programból. Ez az egyik fele. De ahogy említetted is, hogy nyilván ez egy baráti társaság, összetalálkoztunk, és a második beszélgetés az volt, hogy te figyelj, már van egy ötlet, ezt nézzük meg, nem tudom, akármi. Úgyhogy elkezdtünk csinálni új dalokat, és én nagyképűen azt mondtam még egy-két hónappal ezelőtti interjúban, hogy hát legalább 3 kész lesz a koncertig. Most imádkozok, hogy egy meg legyen, mert a lustaság, meg a nem tudom, meg én nekem is a személyes, én valamit nem énekeltem fel, és nem tudom. Úgyhogy most az van, hogy szeretnénk kidobni egy dalt a koncertig, és akkor, na, itt most ugye, de akkor mi lesz a többivel? És most azt mondom, hogy én nem akarok már Disco Express-szel színpadra állni, max, ha még Miskolcon összejön egy, az még egy, ezt a kiskaput még meghagyom. De azt nem mondanám, hogy ezeket a dalokat ne csináljuk meg. Mert ez nekünk egy olyan egyszerűen olyan élmény együtt dolgozni, meg együtt zenét csinálni, meg ezek az ökörködések, amik előjönnek, hogy ez az én életemből például baromira hiányzott az elmúlt 10 évben, és én erre most jövök rá, és ezzel mindenki így van. Tehát, hogy valószínűleg lesznek ezek a dalok, és hál' Istennek most már, hogy van Spotify, YouTube, tudod, egy csomó online lehetőség, simán megtehetjük azt, hogy azt mondjuk, hogy figyeljetek, aki akarja, ezt gondoljuk most a világról, számunkra most ez a vicc, aki akarja ezt hallgatni, akkor tessék, itt van.
Gábor, köszönöm szépen, hogy jöttél.
Én köszönöm.
Kellem is további szép estét.
Vilkó, fiú, te lemondanám mocsáról egy némber kedvié.
Hát Isten, ments, Góri.
Helyes válasz, fiam. Belepultok újra az éjszakába, reggel újra lemondó. Miatta vártam, miatta gyárom az utam, nem élem magam, bele másban jövök lázba, jövök érted, hiszen a csókok nekem járna. Táncoltam peng élén, a szakadék szélén, megúsztam pár pofonnal, gergettem fellegeket és szerelmeket. Most meg a csókokkal gyűjtöm össze veled. Nekem egy korcsó, és ha belefutok újra magába, Istenem, de lemondó. Miattad lemondó, van nagy világot, a takarékos üzemmód. És ha belefutok újra az éjszakába, reggel újra lemondó. És ha belebutok újra magába, Istenemről lemondok. Miattad lemondok a nagy világot, a tartalékos üzemmód. És ha belebutok újra az éjszakába, reggel újra, reggel újra, reggel újra.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Átver most a látszat, ez nem lehet valóság. Még párszor elhiszem, még párszor elhiszem. Aludni kéne már, de ahhoz ma este sincs erő. Az ördög a vállamon pihen, az ördög a vállamon pihen. De ne várjatok sokat, tőlünk mi emberek vagyunk csak. Ne haragudjatok rá, éljen a természetén. Soha nem voltunk még társaságban ennyire egyedül. Egy kis figyelemért oda is adnánk mindenünk. Látszata ez annak, ősi dicsőidők, már kicsit sem ismerős. Mint ugyanarról beszél, de mégis másik nyelveken. Senki senkit nem ért, főleg egymás nem. Te ne várjatok sokat, tőlünk mi emberek vagyunk csak. Ne haragudjatok ránk, ilyen a természetünk. Soha nem voltunk még társaságban ennyire egyedül. Egy kis figyelemért oda is adnánk.
Termék megjelenítést tartalmazott.